Drága testvérek, maradjunk végig ülve, csendesedjünk el imára. Istennek szent lelke, aki alászálltál egykor a pünkösdi közösségre, kérünk, hogy látogass meg minket is újra, és áld meg további együttlétünket. Amen. Énekeljük testvérek a 415-ös ének első három versét. 415-ös ének első három versét énekeljük. Az első így kezdődik, hadd menjek Istenem mindig felé. Hadd menjünk, Istenünk, mi is feléd, és te eljöttél hozzánk. Elindultál embertestben, Jézus Krisztus személyében felénk, és nem álltál meg a keresztig, amíg el nem végezted megváltásunkat. Pedig a gonosz igyekezett téged, megváltó Jézus, megállítani a mi megváltásunk útján. Meg akart állítani már csecsemőkorban Heródes véres keze által. Később meg akart állítani nem egyszer, amikor el akart téríteni téged a te mennyei hivatásodtól. Amikor a mi megváltásunk helyett oda akarta terelni a figyelmedet a kenyérgondra, a dicsőségre, a becsvágyra, a hatalomra, a hírnévre. Köszönjük neked, Jézus, hogy te nem álltál le paktálni a sátánnal. Köszönjük, hogy hátad mögé utasítottad. Éppen azért, hogy minket odaengedhess a magad színe elé. Köszönjük neked, hogy ezt a csodát végzett folyamatosan, és köszönjük, hogy ma is azért tereltél egybe minket sokfelől, hogy ismét éreztesd a te szíved melegét velünk. Mert látod, ebből sosem elég. Látod, milyen hamar útközben elveszítjük azt, amit tőled kapunk. És ismét nagy szükségünk van rejád. Urunk, az elhidegülés, a hűtlenedés korát éljük minden szinten. Könyörülj rajtunk, hogy bele ne essünk az elhűtlenedésnek a csapdájába. Köszönjük, hogy a te hűséged akkor is kitart, amikor mi hűtlenkedünk. És hisszük, hogy ez újra és újra visszahoz hozzád, hogy menjünk feléd egyre közelebb, és érezzük jelenlétedet, értsük egyre jobban szavadat, és érezzük egyre jobban, hogy ott a helyünk, a te szíved közelében. Áldott légy, hogy helyet biztosítottál ma is számunkra te nálad. Amen. Kérjünk áldást, testvérek! Az ének szavai által is az ige hirdetésére énekeljük el a 380-as éneket, a 380-as ének mind három versét énekeljük. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavad.
Thank you.
Drága testvérek, nem válogattam az igét különösen mára, mert a napi Biblia olvasó útmutatónk szerinti ma estére kiírt igét hoztam, hogy ne legyen semmi vád abban, hogy szándékosság van a textus választásban. Isten választott, és kénytelenek voltunk ma esti együttlétünkben ehhez igazodni. Ez az ige pedig a János evangélium a 6. részéből való, a 60. verstől kezdve olvasom az igét. Tehát a János evangélium a 6. részéből a 60. verset kezdem, és majd jelzem, hogy hol folytatom. Sokan azért, akik hallották ezeket a Jézus tanítványai közül, azt mondták, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? És a 66. verstől folytatom. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mond azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Így felelt neki Simon Péter, Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Ettől fogva, nagyon rövid idő zónában zajlik ez az egész 6. fejezetben leírt dolog. Arról van szó, hogy előző nap Jézus 5000 embert megvendégelt kenyérrel és hallal. Másnap a tegnap jól lakatott sokaság újból Jézus felé tódul, és kiderül, hogy Jézus már nem ad nekik újból kenyeret és halat, hanem elkezd beszélni egy másfajta kenyérről. A mennyből alászállt kenyérről. És ha elolvassuk figyelmesen és összeszámoljuk itt a hosszú 6. fejezetben, akkor meglepetéssel konstatáljuk, hogy 7-szer van szó egymás után Jézus tanításában a mennyei kenyérről. Arról a másfajta táplálékról, ami a mennyből szállott alá. És Jézus végkövetkeztetésként azt helyezi ennek a tegnap még testi kenyérrel megelégített sokaságnak a szívére, hogy aki nem eszi ezt a mennyből jött kenyeret, aki én magam vagyok, és nem iszza az én véremet, nincs élet abban. És erre reagál a sokaság, a 60. versben olvastuk, kemény beszéd ez, ki hallgathatja hát őt? Megértettek hát valamit mégis, hogy többről van itt szó, mint testi kenyérről. Többről van itt szó, mint olyan csodatevőről, aki azért jött volna ebbe a világba, hogy első helyen az ember kenyérgondját oldja meg. És kiderül, hogy amikor már Jézus nem a testi kenyeret osztogatja, hanem azt csak föl akarta használni, mint egy rávezetésképpen, hogy aztán a mennyei kenyérről, a lelki táplálékról beszéljen, annak a fontosságát helyezze első helyre, akkor sokan felhördülnek, kemény beszédnek minősítik, és hátat fordítanak neki. Igen, a tömeg többnyire haspárti, és nem Jézus párti. Ezt ki kell mondani, és sajnos ez Jézus óta sem változott. És itt teszi fel nekünk is Jézus a kérdést, hogy miért kell nekünk Jézus? Egyáltalán miért van szükségünk nekünk arra, amit ő kínál? Vagy mit kérsz te Jézustól, és mit vársz te Jézustól? Többet élj, mint testi kenyeret, többet élj, mint testi gyógyulást, többet élj, mint gyerekednek sikert az életben. Mert ha csak ennyit vársz, akkor te is csalódni fogsz, Te is majd hátat fordítasz neki. És te is majd lemorzsolódsz. És nem fogsz ott maradni Jézus közelében mindvégig. Márpedig Jézus azt mondta, hogy aki mindvégig kitart, csak az üdvözül. És itt egy nagyon komoly önvizsgálatra serkent mindnyájunkat, hogy hogy is állsz, hogy is állok, hogy is állunk a kitartással. A Jézus melletti mindvégig történő kitartással. Itt a sokasságról kiderül, hogy nem érti, vagy nem akarja érteni a mennyei kenyérről szóló tanítást. Sok embernek kellene Jézus, ameddig kenyeret oszt, pénzt oszt, sikert oszt, egészséget ad. De amikor már egészen szoros kapcsolatot kíván, amikor teljes odaszánást kíván, amikor már az egész lényed elköteleződését várja, most akkor sok embernek már nem kell. És ezért van az, testvérek, hogy a valamikori nagy evangelizációs hetes felbuzdulások tömege elmaradt. Akik itt voltak azon az evangelizációs héten, emlékeznek, 16 évvel ezelőtt nem fértünk be hétköznap estéken ebbe a templomba. És az többnyire csak a helyi gyülekezetből volt. Akkor még nem jártunk úgy át egymáshoz tömegesen. Nem ismertük ezt a csendes napi gyakorlat szokását. Jézus szétnéz, és rákérdez a szükörű tanítványi seregre is. Vajon ti is el akartok-e menni? Ti is? Ez azt jelenti, hogy Jézus látja, hogy nem sok különbség van a még ott maradók és a már elmentek között. Mert hogy noha most Péter még hősiesen kiáll és a tanítványok nevében is azt fogja válaszolni, hogy kihez mehetnénk, Uram, hisz örök élet beszéde van nálad, de tudjuk. Péter is megtagadta később. Jézus jelzi is itt, az utolsó versben, Judás is el fog járulni. És a többiek is elfutnak a kereszt alól. Egy kivételével. Hol vannak hát? Még ők is majd. Kérdezhetnénk. Persze talán erre fölszusszannánk egy kicsit, és azt mondanánk, hogy ha még a szükkörű tanítványi sereg is szétfutott, ha még ők is ott hagyták, ha még ők is féltették a bőrüket egy adott pillanatban, és az életüket fontosabbnak tartották a Jézus iránti hűségnél, hát akkor mit szóljunk mi? Akkor nem botránkozhat meg Jézus sem rajtunk, ha netán mi is lelépünk, ha mi is elmaradozunk, ha netán nekünk is fontosabb lesz a pénz, a kenyér, a siker, a becsvágy, a munka, a gyereknevelés, a háztartás gondja, mint a lelkiekkel való foglalkozás. Mint a hitem erősítésének alkalmait kihasználni. Maximálisan. Mert gonosz idők ezek, nagyon jól látjuk. És a gonoszság sűrűsödik. És ezért kell nekünk egyre szorosabbra fűznünk a Jézus Avló Szövetséget. Isten ügye első helyen van-e az életedben? Jézussal járni minden körülményben. Első helyen van az életemben? Vajon Jézus mindennél fontosabb? Fölülír ő mindent? Vagy ha van rá időm, jövök, amikor fontosabb dolgok csúsznak közbe, hát megértheti ő is. Most hát Jézus azt kérdezi a szükkörű tanítványi seregtől. Vajon ti is el akartok-e menni? Vajon ti is? Vajon ti is oda fogtok jutni, hogy törékeny nátszára fogtok támaszkodni az én hatalmam helyett? Testvérek, a világ rendi emberek nagyon jól tudják azt, hogy mikor hova kell menni. Ha fáj a fejem, vagy más testrészem, tudom, orvoshoz kell menni. Ha jogi problémáim vannak, tudom, ügyvédhez kell menni. Ha elfogy a kenyér a házban, tudom, üzletbe kell menni. De mi lesz akkor, ha elfogy a lelki táplálék? Mi lesz akkor, ha összetörik az öröm? Mi lesz akkor, ha oda a reménység? Mi lesz akkor, ha nagy csalódás ér? Mi lesz akkor, ha kiég a szíved? Tudod-e, kihez menj? Kihez mehetnél? Kihez mehetnél máshova? Péter itt nagyon helyesen válaszolt, annak ellenére, hogy később ő is hűtlen lett. Persze tudjuk, hogy Jézus hűsége utolérte, és visszahozta. És ez a kegyelem. De vajon kihez mehetnél akkor, amikor mindez ér? Hát ezért akarja nagyon mélyen tisztázni Jézus a mi szívünkben ezt a kérdést. Mert ha a csalódások érhetnek. Még Isten kapcsán is. Mint a sokaság, talán meg is indokolhatta volna, mondhatta volna, Uram, hát ma már nem adtál kenyeret és halat, ne csodálkozz, hogy nem maradunk veled. Megyünk oda, ahol még mindig osztogatnak. Ugye emlékszünk, a 90-es évek elején ányembernek kellett, úgymond, az egyház, mert jöttek a segélyek. Elfogytak a segélyek, nem kell az egyház sem. Ha netán fölbukkan valami megint, akkor megint lehet számítani ilyen perem, vidéken mozgolódó, egyház felé irányul emberekre. De azok még mindig nem Jézus keresők. És jaj, hányszor ilyen szánalmas, érdekemberekké tud tenni minket a hasunk, a testünk vágya, a zsebünk, a pénzérdekünk, egy kis pozíció megszerzése, és jaj, ilyenkor nagyon meg tudunk szégyenülni. Azelőtt, a Jézus előtt, aki lám, utolsó percig nem magával törődött, nem a maga éhségével, akkor is, mikor fáradt volt, a tömeget megelégítette, meggyógyította a betegeket, még késő este is, mikor már lepihennie kellett volna, mert Jézus nem magával törődött, mindvégig az övéivel törődött. És mindvégig velünk tett jót. Vajon kihez mehetnénk hát? Bizonyára sokan ismerik azt a történetet, miszerint 10 kegyes zsidó összegyűlt a koncentrációs táborban, annak idején Auschwitzban, hogy törvényt üljenek Isten felett. Mert hogy ők nagyon jól tudták, hogy az ószövetségi tanítások szerint Isten ígéretet tett az ő népe iránti hűségére. És Auschwitzban, a haláltáborban úgy látták ezek a fogvatartott és halálra szánt zsidók, hogy Isten megszegte az ő hűség ígéretét az ő népével szemben. És éjszakákon át folyt a törvényszéki tárgyalás Isten ellen. A vád és a védelem egymással viaskodva sorolta a tényeket. Napokig tartott ez a tárgyalás. Végül megszületett az ítélet. Az elnöklő rabbi felolvasta az ítéletet. A vád beigazolódott, Isten bűnös, elhagyta az ő népét. Az ítélet kihirdetése után dermedt csend támadt. És az egyik rabbi alig hallhatóan feltette a kérdést. És akkor most? Akkor most gyertek, imádkozzunk hozzá, felelt az elnök. Mert kihez mehetnénk, hisz az örökért beszéden állad van. Kihez mehetnénk? Akkor is, ha nem érezzük jelenlétedet. Mindig. Akkor is, ha nem egyszer azt érezzük, hogy elhagyott minket. Hát Jézus nem ugyanezt tette a kereszten? Én Istenem, miért hagytál el engem? De mégis én Istenemnek szólítja. Sajátjának nevezi azt az atyát, akiről úgy érzi pillanatnyilag, hogy elhagyta őt. Ahhoz kiállt, aki elhagyta őt, és ahhoz menekül, akinek jelenlétét nem érzi. Döbbenetes, érthetetlen. Most ez az a végségig való ragaszkodás. Ahhoz az Istenhez, akiről azt mondja itt Péter, Uram, az örök élet beszéde van nálad. és ezért csak is hozzád menekülhetünk. Mint az a gyermek, aki kikap az apjától, mert rossz fát tett a tűzre, és utána vigasztalódni az apja ölébe forja a kis bozontos fejét. Mert kihez mehetne máshoz vigasztalódni? Ugyanahhoz, aki megfenyítette. Mert mégiscsak ő szereti legjobban. Hát épp ezért fenyítette meg. És jaj, hányszor nem érezzük mi a fenyítés közben az Isten szeretetét. Az ő törődését. Azt, hogy éppen a javunkra fenyít. És ezért nem keressük mi mindig őt úgy, ahogyan ő elvárja tőlünk. Simon többiek nevében is felel. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Vajon mennyire fontos nekünk ez a beszéd? Vajon mennyire érezzük, hogy mégiscsak ebben van az élet? És mégiscsak ebben van a megtartatás? És mégiscsak ez az egyedüli tanácsadónk? És mégiscsak ez az egyedüli útmutatónk és vezetőnk? És mégiscsak ez az örök élet beszéde az igazi vigaszforrás számunkra, amikor összetörik a szívünk, amikor koporsó mellett állunk, vagy amikor magány szakad ránk? Hát miféle beszéd tudna erőt önteni belénk, hanem ez? Olyankor érezzük, hiába van a legjobb szándéka emberi beszéd is. Erre van nekünk szükségünk. Erre a beszédre. Ezért adta a kezünkbe a Biblia formájában. És ezért írja a szívünkbe, a szívünk hústáblájára, hogy vigyük magunkkal, hogy ebből éljünk, hogy ebből merítsünk újra és újra erőt. A királynő titka kis című kis történet arról beszél, hogy amikor meghalt 4. Vilmos Anglia királya a 19. század elején, akkor a királyi palotában, Angliában felköltenek egy 18 éves hercegnőt, és közlik vele, hogy mától ő a királynő. Ugye hát nem tudom, hogy érezni magát egy mai 18 éves lány, ha erre költenék fel reggel, hogy ő Anglia királynője. Na de hát nyilván ő angol családban trónörökösként nőtt fel, és tudta, hogy ez vár rá előbb-utóbb. És amikor ez a hír elérte, akkor térdre esett, és Istenhez kezdett imádkozni, hogy segítse meg. Viktória királynő volt ő, aki 18 évesen kezdett uralkodni, 1837-től 1901-ig uralkodott, 64 évig ült Anglia trónján. És Anglia soha nem látott fejlődést érte el ebben az időben. És egyszer egy indiai herceg kérdezte meg látogatásakor Anglia erejének a titkáról. És akkor a királynő felemelte a Bibliát az asztaláról, és ezt mondta az indiai hercegnek, ez a titka Anglia erejének. Ez a titka. Minden nemzet erejének. Amíg hűséges az örök élet beszédéhez. És ez a titka a te erődnek, ez a titka a te vigaszodnak, ez a titka a te reménységednek, ez a titka a te töretlen örömödnek, és ez a titka a te hűségednek, a mindvégig kitartó házastársi hűségednek, gyermekéd iránti hűségednek, ez a titka a munkához való hűségednek és a becsületességednek, és ez a titka az áldozatkészségednek, egyházad iránt, néped iránt, az elesettek iránt, és ez a titka a fáradhatatlanságodnak, amikor arról van szó, hogy nem állok meg a szolgálat útján. Ez a titka, az örök élet beszéde. Hát ezért nem szakadhatunk mi el a mi Urunktól, aki maga az élet, aki maga a testélet ige, aki úgy jelenti ki magát itt ebben a 6. fejezetben, hogy én vagyok az életnek kenyere. És itt szól legelőször Jézus így, hogy én vagyok. Itt hívja fel legelőször a hallgatóság a figyelmét arra, hogy több van itt, mint testi kenyér. Itt mennyei kenyér van. És én vagyok az. És majd jön aztán az én vagyok szerű kijelentések sora. Én vagyok az igazi szőlőt, én vagyok az ajtó, én vagyok az út, az igazság, én vagyok a jó pásztor, tudjuk, én vagyok a világ világossága, hogy mennyi ilyen kijelentése van Jézusnak. mind úgy kezdődik, hogy én vagyok. És az az akkori arám nyelven úgy hangzott, hogy áni hú. És tudni kell ehhez, hogy amikor Jézust kihallgatták a főpapi tanácsban, az elítélésekor, akkor ott egy nagy, vörös, fali trapériára áll volt himezve, pont Jézus háta mögött. Az Ószövetségnek ez a kijelentése, az egy örök igaz Isten kijelentése. Én az Úr vagyok a te Istened. Áni hú. És amikor kérdezik és vallatják, hogy te vagy én az, te vagy én, te vagy az Isten fia. Pilátus kéri, te vagy én a zsidók királya. Akkor Jézus válaszol, hogy te mondál, az az én vagyok. Áni hú. És ami Jézus száján elhangzik, az ugyanaz, ami ott fel volt írva. Amit az örökkévaló Isten, az Ószövetség félelmetes szent ura kimondott önmagáról annak idején. Tökéletes egybecsengés. A félelmetes, kiismerhetetlen, rejtőzködő Ószövetségi Isten és a testben megjelent Krisztus ugyanazt mondja, a kettő egy, és megkerülhetetlen. És lám, ezek sorában hangzik el az, hogy én vagyok a mennyei kenyér. Én vagyok az örök élet beszédének a forrása, és ezért nem mehetsz máshoz, és ezért nincs más titka a megmaradás. Kihez mehetnénk hát? Kihez mehetnénk hát? Hol az igazság? Manapság nagyon sok helyen harsogják, hogy itt az igazság, ott az igazság, nálunk az igazság. Csak ha betérsz hozzánk, ha áttérsz hozzánk, ha átkeresztelkedsz hozzánk, ha átállsz hozzánk, akkor megtalálod az igazságot. Micsoda az igazság? Kérdezte Pilátus. És Pilátust is meg akarja tanítni Jézus arra, hogy nem micsoda az igazság, nem elvont elmélet, hanem kicsoda az igazság. És ez én vagyok, mondja Jézus. Dosztojevszkij, a neves orosz író, azt mondta, ha legelképzelhetetlenebb módon bebizonyítanák nekem a halálos ágyamot, hogy nem Krisztus az igazság, hanem más, egy percig sem haboznék, akkor is Krisztust választanám, és nem az igazságot. Annyira meg volt győződve róla, hogy Krisztus minden igazságot fölülír, és ezért halt meg itt benne. És ezért írt olyan csodálatos, mélységű, lelki tartalmú regényeket. Minden regénye tiszta evangélium Dosztojevszkijnek. Mert Krisztus-centrikus gondolkozása, hite és élete volt. Igen, ezért kell nekünk ő. Nem csodaszerként, nem csodatevőként, nem kenyérszaporítóként, nem egészség doktorként, hanem annál sokkal többként. Simon Weil, a neves zsidóból lett keresztény, francia íróni azt mondja, hogy a kereszténység nem egy csodaszer a szenvedések elkerülésére. Mondhatta volna úgy is, hogy Krisztus nem egy csodaszer a szenvedések elkerülésére, hanem rendelkezésünkre bocsátja azt a csodálatos eszközt, amivel elszenvedheted, elviselheted. És ezért nem hirdethetjük mi az olyan jóléti, az olyan sikerevangéliumot, ami olyan tetszetős lenne a sokaságnak ma is, ami sajnos szertében, széltében, hosszában már itt is kezd nagyon terjedni. Ha Krisztusé vagy, soha nem leszel beteg. Ha Krisztusé leszel, akkor sikeres lesz az anyagi vállalkozásod. Ha Krisztusé leszel, akkor a gyermekednek is biztosítva van a sikere. Hát ilyen evangéliumot nem ismer a Szentírás. De igenis, a szenvedés útján végigmenő Krisztust hirdeti, a kereszt evangéliumát hirdetjük, és azt, hogy a kereszt által kapsz olyan erőt, hogy megdicsőlhet még a szenvedésben is az ő neve. És ezért még akkor sem fogok elmenni tőle, ha netán próba ér. Akkor sem, ha nem úgy futnak be az én elvárásaim, ahogy gondoltam. Akkor sem, ha nem úgy hallgatja meg az imáimat, ahogy én képzelem. akkor sem megyünk. Akkor is maradunk. Ha mindenki el is fordul, ha el is hagy, mi akkor is maradunk. És ezt nem úgy mondjuk, ahogy Péter mondta majd később, mikor Jézus aztán kénytelen volt a szemébe mondani, de mikor a kakas megszólal, mielőtt megszólal, te már meg is tagadt háromszor engem. Hanem ezt valahogy alázattal, nem hősködve, nem magunkban bízva, hanem Uram, a te kegyelmedben bízva merjük kimondani, hogy mi maradunk. Akkor is, ha egyre kevesebben vagyunk, maradunk. Akkor is, ha némelyek elfutnak, hátat fordítanak, mi maradunk. Akkor is, ha némelyek ajkán elnémul a bizonyságtétel, mi fölvállaljuk. Akkor is, hogyha valódi okunk lenne arra, hogy még Istent is bevádoljuk, akkor is csak hozzáfordulunk imában, mint a rabbik ott annak idején a koncentrációs táborban. Mert nem tehetünk más. Mert kihez mehetnénk máshoz, mint ahhoz, aki így, ilyen hűséggel hordozott eddig, és hordozni fog minket ezután is. Ez a teljes készenlét Krisztus számára. Így mondja egy neves francia keresztény író, hogy az embernek mindig készen kell állni a Krisztus számára. A teljes készenlét sehol sem olyan érvényes, mint a teremtmény és a teremtő kapcsolatában. A teremtmény és a teremtő Isten kapcsolatában. Ez teljes készenlétre kötelez. Mert én egyszer tudatában vagyok teremtményi mi voltomnak, sőt, tudatában vagyok megváltásomnak, akkor én állandó készenlétben, mindig hálás szívvel, mindig útra készen vagyok. Azért, aki olyan nagy utat tett meg a mennyből a földre, hogy engem is elérjen, hogy engem is megváltson. Tehetünk-e mást tehát? Mondhatunk-e mást tehát, mint amit mondott Péter? Uram, kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Lehetne talán pontosabban fordított sorrendben fogalmazni. Mi megismertük és elhittük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mert megismertetted magadat velünk. Mert bemutatkoztál nekünk. Mert nem vezettél félre minket. Mert őszintén elmondtad, hogy több a mennyei kenyér a földinél, és több a mennyei dicsőség a földinél. És köszönjük, Urunk, hogy ilyen egyenesen beszélsz velünk. És ez az őszintességed ragad meg. És ezért maradunk, mert mi megismertük és ejtük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Vajon ez a hitvallás meddig fog hangzani az ajkadon? Mert itt most hangzik nagyon zengzetesen a Péter ajkán. Tudjuk, később megtagadta. Azt is tudjuk, hogy Jézus kegyelme folytán visszakerült a szolgálati lehetőségbe. De vajon a te ajkadon meddig hangzik? Vajon a te szívedből mindig fog-e hangzani? Minden helyzetben? Akkor is, ha rád kérdeznek, akkor is, mikor megszorongatnak, akkor is, amikor gúnyolni kezdenek, akkor is, amikor talán anyagi hátránya származik belőle. Mert jöhet még itt a mi vidékünkön is szorongatás, jöhet még keresztény üldözés is. Európa nagyon rossz irányba halad. Az elhidegülés, a hátatfordítás Istentől, egyháztól tömeges méreteket öltött. Az iszlám veszély szintén tömeges méreteket kezd ölteni. És belátható időn belül, ha így halad Európa, akkor az Európai Parlamentben a muzulmánok fognak törvényeket hozni. És akkor jönnek majd a komoly próbák a keresztényekre. És vajon meddig fogunk kitartani? Vajon gyerekeink meddig fognak menni Krisztussal? Addig, míg kényelmes kis csendes napi együttlétekre lehet szabadon összegyűlni? Vagy akkor is tovább mennek majd amikor netán börtön jár egy ilyen összegyülekezésért. Volt ilyen a mi időnkben, évtizedekkel ezelőtt itt a mi földünkön is. És visszatérhet egész más formában. De az a kérdés, hogy mennyire tart minket ez a hűség Krisztus mellett. Ha az ő hűsége végérvényesen megfogta a szívedet, és nem engedi el, akkor hiszem, hogy te is mindvégig hűséges fogsz maradni velem együtt. És csak akkor tud megdicsőlni Isten neve, ha ez a hűség valóban látható marad mindnyájunk életében. Amen.
Amen.
Testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Egy gitáros vezetésű ének következzék. Akkor énekeljünk. Hogy? Ennyi? Jó. Akkor énekelünk egy orgonás. Éneket? Jó. Melyik lesz az? 468? Jó. Jó. 468. Jó testvérek. Ismerős ének. 468-as. Kövesd a Jézus, kövesd még ma. Énekeljünk egy verset ebből. Aztán elcsendesedünk imára. És majd záróénekül folytatjuk ugyanezt az éneket. Áldott légy, Úr Jézus, hogy jöhettünk ma is a Te hívásodra. Köszönjük, hogy még mindig hangzik a Te hívásod. Köszönjük, hogy még mindig van mondani valót hozzánk. Köszönjük, hogy nem fogyott el a mennyei kenyér. És köszönjük, hogy szeretetedből újra és újra megtöröd, szétosztod azt nekünk. Köszönjük, Jézus, hogy a kereszt áldozata ma is gyümölcsöket terem. Köszönjük, hogy ma is kamatozik mindnyájunk életében. Köszönjük, hogy nem álltál meg a keresztig, pedig a sátán sokszor meg akart állítani, és le akart beszélni a megváltásunkról. Köszönjük, hogy te annyira szeretsz ma is, hogy mindent megteszel, ami megmentésünk és a te közeledben való megtartásunk érdekében. Bocsáss meg, Urunk, ha néha elhűtlenedünk, ha megtorpanunk, ha elfogy a lelkesedésünk. Bocsáss meg, Urunk, ha nem mindig bízunk benned, mert néha csalódunk, mert nem úgy válaszolsz könyörgéseinkre, hogy mi kérjük. Pedig olyankor is a javunkra cselekszel, mert valamitől meg akarsz óvni, amit rosszul kértünk. Ami nem a javunkat szolgálná, hanem éppen a kárunkra szolgálna. Köszönjük, Jézus, hogy te jobban tudod, mire van szükségünk, mint mi magunk, és mindig azt adod, amire a legnagyobb szükségünk van. Áldott légy ezért a napért, ennek minden áldásáért, minden kijelentésedért, minden üzenetedért. Köszönjük neked, hogy lélek gazdagító volt a mennyei kenyér, amit bőségesen osztogattál ma mindazoknak, akik itt lehettek. Istenünk, kérünk, tarts meg minket irántad való hűségben. Tarts meg akkor is, amikor úgy érezzük, hogy a körülmények összeesküsznek ellenünk. Akkor is, amikor talán már veszélyes lenne majd nyíltan megvallani a nevedet, vagy követni téged. Könyörülj akkor se. Hűtlenedjen el tőled a mi szívünk. Áld meg, Istenünk, ezt a közösséget. Áld meg mindazokat, akik máshonnan jöttek. Hadd vigyük szerte a te áldásodat oda, ahova küldesz minket. És hadd vigyünk ebből a sok-sok mennyei kenyérmorzsából mindazoknak, akiket elénk hozol a következő időkben. Jézusért kérünk, Atyánk, maradj velünk ígéreted szerint minden napon, a világ végezetéig. Amen. Csendes imádságban álljunk meg az Úr előtt. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Testvérek, az adakozásra már nem is kell felszólítsalak benneteket, hisz megnyílt a szívetek, nyitott a zsebetek is az Úr szolgálatára és az áldozatkészség gyakorlására. Testvérek, hoztam még néhány könyvet. A szeretett himnuszáról jelent meg egy kis igehirdetési sorozatom. Még van, ugye, néhány darab, aki még szeretne hozzájutni, 8 lejes áron lehet vásárolni, és olvasmányos, ilyen egyszerűbb, közérthetőbb és illusztrációkkal gazdag üzenet, amit lehet még ajándékba is osztogatni másoknak, vagy betegeknek is vinni otthoni lelki gyarapodásra is olvasgatni. testvérek, most folytassuk a megkezdett énekünket, 468-as ének második, harmadik versét énekeit áldásra várva. Gyermekem, kövess szelíd szavát! Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.